contra. Szervusztok, kedves hallgatóink, én Grósz Béla vagyok.
Én Bognár Tamás.
Ez pedig a Kontra Podcast. Mai vendégünk pedig már egy régi ismerős, még az első próbálkozásaink, amikor még szerintem, hát még talán rosszabb volt a hangminőségünk, de nem volt rosszabb a hangminőségünk. Elértük a mélypontot.
A múltkori adással.
Kérlek szépen, mutatkozz be.
Sziasztok, Para Feri vagyok.
Feri, neked pont erről beszéltünk, hogy az első alkalmad velünk történt meg, ugye?
Mindenben az elsők voltatok.
Egy újabb coming out a műsor folyamán.
Nem, egyébként a negyedik volt talán.
Harmadik részben volt, vagy negyedik részben. Harmadik vagy negyedik részben volt el, igen.
Igen, ez a sisakos rész volt. Erre utaltunk is vissza nem olyan régen, hogy ugye amikor a kerékpáros klubos sisakbalhé volt, hogy ezt a sisakos adást mindenki hallgassa meg ezek után.
Igen, az újabb mániánk lesz, hogy azt szépen hallgassatok vissza. Én azért még mielőtt belekezdenünk a témában, egy elnézéskéréssel tartozok a megmaradt hallgatóinkkal szemben, ugyanis elnézést az előző adásnak a hangminőségéért, hogy egy klasszikust idéznek, elbasztam. Úgyhogy igyekszünk azért egy picit jobban visszatérni a kulturáltabb hangminőségnek a terére.
Te várjál, elfogytak a hallgatók? Azt mondtátok, hogy ez valami nagy show műsor, akkor mentem is.
Nem, hát a múltkori részben mondjuk úgy, hogy nem volt erős a hangfájl egyik részről sem, talán az én hangom volt egyedül úgy, ahogy vállalható. De hát ilyenek a legjobb helyen is előfordulnak, úgyhogy most már reméljük, ez a mostani adás már mindenféle hifi rendszeren kiválóan fog szólni.
Azért sokat elmond a műsor minőségéről, amikor te vagy a leghallgathatóbb ember.
Igen, igen, ez minden tekintetben sokat elmond.
De Ferit ma nem azért hívtuk vissza, hogy itt a szokásos gumi cicánkat üssük halálra, hogy mindenki hordjon sisakot, bár szerintem még ma is csinálhatnánk arról egy adást.
Itt 4-5 olvasó, vagy 4-5 hallgató most felvágta hosszába az ereit.
Ferivel egészen más témában, méghozzá Bringa Park építésről szeretnénk diskurálni, ami egy, hogy mondjam, félig meddig egzotikus téma azért itthon. Ugyanis Magyarország nem éppen a Bringa pályákról volt híres.
Hát hivatalosan nem is nagyon van. Igen.
Hogy állunk most Bringa pályák terén? Én amikor aktív voltam, akkor igazából két alternatívád volt Bringa Park, három. Alternatívad volt Bringa parkozni, vagy elmentél Semmeringre, ami közel volt, elmentél Mariborba, vagy otthon maradtál?
Egy picit változott talán az a helyzet, ha a hivatalos oldalát nézzük a dolgoknak. Sopronban van ugye egy pálya, amit előszeretettel használnak az osztrák testvérek is. Illetve hát most már elég sok mindent be lehet húzni a Bringa Park megnevezés alá, szóval azért vannak Bringa Parkok, csak nem azok, amikre te gondolsz.
De várjál, akkor most le is lőtted. Mire gondolok egyáltalán, amikor Bringa Parkról beszélünk? Nekem van valami a fejemben, de talán a legtöbb hallgató még ezt a Bringa Park dolgot. Itt most a Városligeti Kressz Parkról kell beszélni, vagy mi egy Bringa Park?
Vagy nőttek 2000 méteres hegyeink?
Nem, mert igazából, hogyha helyre akarjuk tenni szerintem úgy nagyjából az elnevezéseket, akkor mondjuk induljunk ki abból, hogy van a bike park, ami a tradicionális, klasszikus bike park, az egy felvonóval rendelkező, viszonylag extrémebb terepet jelenti. Itt ugye csak lefele haladnak a nyomvonalak, downhill, freeride, mostanában talán egy kicsit lightosabb, endurós nyomvonalak is vannak. Persze meg van fűszerezve egy kis family strekkével, hogyha apu anyu épp arra téved a felvonóhoz, akkor mondjuk monster rollerrel, vagy valami kölcsönzött biciklivel le tudjon kurulni, de ne halljon meg a downhill nyomvonalon.
Aztán, mint amit láttunk Ausztriában, ugye ketten a pálya tetején, amikor apa úgy gondolta a monster rollerrel, hogy halhatatlan, és ráment a rendes freeride pályára.
A monster rollereket úgy írtanám ki, ahogy a városból az elektromos rollereket. Szóval vannak a bike parkok, ami viszonylag nagy infrastruktúrát és mondjuk úgy, hogy viszonylag nagy hegyet is igényel. És vannak a trail parkok, amik mostanában egyre nagyobb teret hódítanak, minimális infrastruktúrát igényelnek, mert nincs felvonó, vagy esetleg van, mert kihasználják, hogy téli szezonban a sípálya igényli a felvonót, és akkor ha már nyáron ott van, akkor elindítják, de alapvetően önerőből jutsz fel a nyomvonalak tetejére, amely nyomvonalak többféleképpen nézhetnek ki, lightosabb single trail-től a kicsit endúrósabb jellegig. És aztán vannak azok a bringa parkok, amik síkabb terepen is megtalálhatók, ilyen pumpapályával, ügyességi pályával kombinált területek, amik a magyar...
Esetleg egy kis dirt?
Egy dirt, cross, four cross, igen. Ezek a magyar nyelvben a bringa parks szó alá betartoznak.
És ugye, ha már Béla említette, hogy amikor aktív volt, ugye aki ma aktív, az az aktív Magyarországnak is köszönheti majd azt, hogy egyre több bringapálya lesz. Annyira szép felütés volt, hogy nem hagyhattam ki. Ugye 2020 májusában jelentette be Révész Máriusz, hogy közel 400 millió forint értékben fognak épülni bringapályák az ország több pontján. Itt felugrottam a székből, hogy juhé, majd elolvastam, hogy Hajdúhatházon, Fóton, Lakitelken, és úgy nem ugrottak be a hegyek igazából a szemem elé. De nyilván ugye, ahogy már mondtuk, hogy a pumpapályákhoz, dirtparkokhoz nincs is igazából hegyre szükség, tehát a szaránylag sík terepen meg lehet csinálni. Minden esetre, ha jól tudom, mennyi 23 helyen fog épülni, illetve került már most átadásra, ugye Csömörön a Decathlon mellett már átadásra került a pump track pálya, mellesleg szerintem az így az ország egyik legszínvonalasabb ilyen pályája lesz. Legalábbis így épülés közben láttam egyszer, mikor arra kóboroltam, és az tényleg elég atomnak nézett ki.
Így van, tehát itt megint csak a bringa park magyar szó sokszínűsége rejlik az egész mögött. Az Aktív Magyarország által meghirdetett programban dirtpályákra, crosspályákra, single trail nyomvonalak építésére, illetve pumpapályák építésére lehetett pályázni, és a 26 elnyert pályázatból 22 talán pumpapálya. A többi maradék négy az meg single trail.
És hol lesznek single trail pályák? Már ha tudod ezeket így pontosan, mert ugye ahhoz azért illik hegynek lennie valamilyen szinten.
Nem feltétlen kell hegy, szép varázslatos dolog ez a magyar dombvidék, de a lényeg az, hogy a single trailnek azért mi, mint régi motoros mountain bike-osok persze azt várnánk el, hogy jó meredek legyen, technikás, köves, hegyvidékes, de azért szerintem amennyire tudom a négy single trail pályázatból az egyik az Fóton lesz, ami nem igazán hegyvidék.
Az itt van mellettünk Gödöllő mellett, hát Fót minden, csak nem hegyvidék. Itt nagyjából Fóton az Osan az egyetlen dolog, amire így emlékszem.
Alapvetően ezek a single trail-ek, én úgy gondolom, hogy inkább rekreációs célra fognak működni, illetve olyan jelleget fognak tenni.
És nagyon remélem, hogy nem olyanok lesznek, mint az elhíresült 60-i Bringa Park, ami meg gyakorlatilag így a triál világbajnokokat kivéve mindenkinek csak maximum hosszú kórházi ellátást tudott volna biztosítani, ha egyáltalán valaha kinyitott volna. De legalább jó sok uniós pénzből, meg állami pénzből épült.
Azon egyszer átment valaki? Egyáltalán? Azon képes volt egyszer valaki rámenni?
Egy videó van rajta, van róla.
Azt hiszem, 2 vagy 3 hétig nyitva volt, és amikor az első baleset megtörtént, akkor tettek rá a kapura egy hatalmas lakatot, és állítottak oda egy biztonsági őrt, hogy ő dönti el, hogy ki mehet be, és ki nem.
És a Hegedűs Lacin kívül, Hegén kívül senki nem kapott bérletet oda. Igen, szóval tehát ezzel csak azt akartam így egy kicsit ironizálva jelezni, hogy tehát reméljük, hogy azért olyan parkok épülnek, mint a már említett Csömöri is, ami valóban használható lesz akár családoknak is. Tehát nem arról van szó, hogy az országban lesz 6 darab olyan ember, aki mondjuk egy jobb napján végig tud rajta bringázni, hanem tényleg a kezdőtől a haladóig, mert ugye a pump track pályáknak az a lényege, hogy tudsz rajta lassan is menni, minél gyorsabban mész, ugye utána már átugrod a buckát, utána átugrasz 2 ilyen buckát, 3-at, tehát hogy gyakorlatilag a kezdőtől a profiig mindenki lenni, ha jól van megépítve.
Hát a pumpapályának ugye ez a lényege, hogy hála Istennek a pumpapálya nagyon jó edzés a profiknak, a kezdőknek meg egy nagyon jó tanuló hely tud lenni, ha jól van megcsinálva a pumpapálya.
És ugye ezeknek nem kell túl nagy terület, tehát kvázi be lehet vinni az emberek közé, tehát nem az van, mint a soproni vagy lilafüredi pálya, ahova így ki kell autóznod, ott vagy felszállítod, vagy van felvonó, mint Lilafüreden, hanem igazából tényleg ott van egy bevásárlóközpont mellett egy füves területen, nyilván megfelelő kialakítás után.
Így van. Nem, sem speciális helyszín nem kell neki, sem nagyon nagy infrastruktúra tulajdonképpen. Kell egy sík plac, ahol sóderből, betonból, aszfaltból ki lehet alakítani. Vagy vannak olyan gyártók, akik ilyen előre gyártott faelemekből összerakható, ilyen legószerűen összerakható pumpapályákat kínálnak. És azok akár mobilisan költöztethetők is.
És abban tényleg az a durva, hogy nem is tudom, múltkor láttam ilyen 1,5 millió forintért olyan összerakható pályát, hogy gyakorlatilag egy társasháznak a füves területén, ha van neki ilyenje összerakható, tehát hogy még csak brutál terület se kell neki, mert egy ilyen 50 négyzetméteren elfér.
Igen, és tulajdonképpen a pumpapályáknak megvan az a nagy előnye is a igazi bike park vagy trail parkokkal szemben, hogy nem nagyon igényel engedélyeket, tulajdonképpen csak a terület tulajdonosától kell egy engedély, egy építési engedély kell még mellé, pont azért, mert akár be tudod vinni a város központba is. Míg a bike parkoknál és a trail parkoknál, ugye Magyarországon főleg fönnáll az a probléma, hogy jogilag akadályoztatva van, vagyis volt.
Át is kerültünk a nagy kérdésemhez, hogy ugye most a köztudatban igazából két, mondjuk úgy, hogy bike park van itthon, ugye az egyik a soproni, a másik a lilafüredi. De ha jól tudom, egyik sem teljesen legális, vagy egyáltalán nem az, vagy talán a lidafüredi részben, hiszen ott a libegőt üzemeltetők jóváhagyásával megy ez a dolog. Hogy van ez jogilag egy ilyen bike parknak a létesítése, vagy üzemeltetése?
Alapvetően nem csak a bike park létesítésén, hanem bármi létesítésénél is, ami az erdőben, a hegyen, vagy akár ez az erdő a síkon is van, az erdőtörvény, a mindig aktuálisan érvényben levő erdőtörvény szabja meg, határozza meg, hogy mit tehetsz, és azt hogy teheted. Jelen helyzetben, hogyha maradunk a bikeparkoknál, akkor az a szomorú tényállás, hogy ez a sok tizenéves erdőtörvényünk hiába van furva, faragva, foltozgatva, nem igazán ismerte idáig azt a sportágat, hogy terepkerékpározás. Innentől kezdve, hogy nem ismeri a terepkerékpározás sportágat, nem ismeri azt sem, hogy mire van szüksége, így nem nagyon lehetett létrehozni ilyen pályákat, nyomvonalakat. Ennek is köszönhető talán, hogy igen sok illegális nyomvonal létezik jelenleg az erdőkben, erdők mélyén, titokban.
De akkor, hogyha jól gondolom, hogy itt a Gödöllői dombság homok buckái között is, ahol max evokok jönnek elő, amerre néha szoktunk bringázni, gyakorlatilag ott se áshatok egyetlen darab ugratót sem, hiába ilyen senki földje.
Ha ez egy erdős terület, akkor igen. Tehát alapvetően az erdőtörvény tanyák területére, körbezárt területekre, honvédségi területekre, folyók, patakok, tavak árterére nem vonatkozik, de amúgy minden másra igen, még ha az magánterület, akkor is szabályozza az ott történhető, ott zajló gazdálkodást, erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást akár, és sporttevékenységet, építkezést, minden egyebet. A lényeg az, hogy az erdőtörvény ezeket, tehát ami egy igazi terepkerékpáros nyomvonalnak kellene, ezt jelenleg nem ismert el. Azt viszont most már úgy gondolom, hogy lassan, hál' Istennek le lehet kopogni, hogy ez ebben változás fog történni. És záros időn belül.
És igazából miért nem partnerek ebben az erdészetek? Tehát főleg most, amikor ugye, hogy is mondhatnám, hogy kevesebb Sladming, több Mátra Szent István, stb., meg több Balaton, kevesebb Adria, meg egyebek, tehát hogy igazából miért ne lehetne fellendíteni, tehát nyilván a bringások kvázi turizmust is jelentenek, tehát miért nem érdeke mondjuk az erdészeteknek az, hogy akár ők alakítsák ki, akár támogassák azt, hogy bike parkok jöjjenek létre, nyilván olyan helyen, ahol nem veszélyeztet állati, mit tudom én, fészkelőhelyeket, Natura 2000-es területet, stb.
Amit most felvázoltál, ez egy komplex dolog. Egyrészt, amit kérdeztél, az nem csak az erdészetre vonatkozik, hanem a természetvédelmi hatóságokra is. Ugye a védett növények, védett élőlények, élővilágoknak a meglétének, a eldöntése, felmérése az a természetvédelmi hatóságokat, szervezeteket érinti, az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodásot pedig az erdészeteket. De nem ők azok, akik ebben nem partnerek alapvetően, hanem maga, ugye az erdészetek többnyire Magyarországon állami területeken gazdálkodnak. Tehát állam a tulajdonosa annak az erdőnek, annak a területnek, és ő kiadja az adott területeken az erdészeteknek a jogot, hogy azon erdőt gazdálkodjon, vadászatot végezzem. Innentől kezdve, hogyha te ott létre akarnál hozni bármit is, legyen az egy futópálya, vagy most ebben az esetben egy bringapálya, akkor a tulajdonostól kellene engedélyt kérned, a tulajdonos pedig azt fogja mondani, hogy itt az erdőtörvény, ami aktuálisan szabályozza a lehetőségeket, nézzük meg, mit mond. És hogyha azt mondja a szabályzás, hogy van erre opciód, akkor tessék oda menni a területen erdőgazdálkodó szervezethez, és utána tessék oda menni a természetvédelmi hatósághoz, és ha ezek végigjártak, akkor vagy ott, hogy ásodsz.
És egyébként pont ezért is kérdeztünk meg téged ebben a témában, mert nem véletlenül vagy ilyen okos ebben a történetben, hiszen neked is van egy ilyen projekted, amiről ha akarsz, beszélsz, ha akarsz, nem beszélsz még, de igazából tehát onnan tudod ilyen pontosan ezeket a dolgokat, mert te megpróbálod ezeket a lépcsőket végigjárni legálisan, ami ugye azért nem egy egyszerű történet.
Igen. Alapvetően, ahogy az előbb is említettem, nagyon komplex a kérdés. Pont azért, mert van egy tulajdonos, van egy gazdálkodó, van egy természetvédelmi hatóság, és van egy negyedik tényező, az pedig a bringás maga. Egy kicsit le is dobom a bombát, de többnyire én azt látom, hogy jelen helyzetben Magyarországon a fő probléma a bringás ösvények létrehozásának akadályoztatásában az a bringás, aki ásna. Mégpedig azért, mert ő túlnyomó részt rugalmatlan, és köti az ebet a karóhoz.
Tehát nem is az erdészetek azok, akik keresztbe tesznek igazából a történetnek?
A tapasztalatom az, hogy ha az ember rugalmasan és kellő tisztelettel áll hozzá a kérdéshez, és végigjárja azokat a kérdéseket, amiket az erdészek meg a természetvédelmi hatóság emberei feltesznek, megválaszolja, változtat adott esetben a terveken annak megfelelően, hogy kicsit belesimuljon a dolgokba, akkor ha védik is egy kicsit a saját területüket, már pedig ugye ők abból élnek meg, hogy például az erdészet abból él meg, hogy ott kitermeli a adott mennyiségű fát például, meg vadásztat évente x ember mennyiséggel, akkor ő igenis elvárja azt, hogyha te oda mennél egy bringaösvényt ásni, akkor azzal te ne zavard meg az ő bevételi forrását.
Mondjuk azért ez valahol érthető is, csak azt nem értem, hogy voltunk egyszer most már nem is tudom, lehet, hogy 10 éve volt az Alpentúrnak a megnyitóján Ausztriába. Ugye ez egy olyan montis ösvény, ami végig megy gyakorlatilag körbe egész Ausztria legszebb részén, és mi itt a Schneeberghez közeli egyik szakasz átadóján voltunk, és este, mikor volt ilyen kötetlen beszélgetés ott polgármesterekkel, természetvédelmi területek embereivel, akkor így fejtettük a naív kérdést, hogy hát hogy így a mai szakasz, ami nagyjából egy 80 kilométer volt, az így hány területen ment keresztül, hány magánterületen ment keresztül, mondták, hogy hát most így fejből nem tudják, de hogy mit mondjam, 40-50. És így kérdeztük, hogy és hogy sikerült megegyezni a gazdálkodókkal, gazdákkal, területeknek a tulajdonosaival arról, hogy itt keresztül menjen a bringa út? És úgy néztek ránk, mint az UFO-ra, hogy de hát mindenkinek érdeke, hogy itt bringások menjenek keresztül, mert akkor fellendül a turizmus, akkor a gazda, aki átengedi a legelőjén az útvonalat, az majd eladja a tejet annak a hotelnek, ahova egyébként mennek a bringások. Tehát ez a mindenki jó jár, sőt, még minden területnek a tulajdonosa be is fizet valami évi, nem is tudom, 3-4 ezer euró értékű ilyen alapot, amiből ugye ezeket az utakat karban tartják, táblázzák, stb. Stb. És akkor ott álltunk ott a mozgásvilágnak a tulajával, így okosan néztünk egymásra, hogy ez nálunk mennyire sci-fi egy ilyen, hogy ami Ausztriában egy tök természetes dolog, hogy mindenki érti, mindenki együtt dolgozik, nálunk meg így mindenütt falakba ütközöl, vagy legalábbis rengeteg melót kell abba beletenned, hogy működjön.
Úgy gondolom, hogy jelenleg Magyarországon abban a fázisban vagyunk, ami egy kicsit az úttörő fázis. Legalábbis én a saját munkám alapján én ezt érzem. Olyan területekre tévedek, és olyan problémákat, kérdéseket kell megoldani, megválaszolni, amiket eddig soha senki nem tett fel, soha senki nem válaszolta meg, és nem oldotta meg. És emellett vannak olyan törekvések mások részéről is, amik talán egy kicsit ebbe az irányba mutatnak. A kérdés persze az, hogy ebből lesz-e bármi is. Magyarországon élünk, tehát tudjuk jól, hogy sok minden lehet ebből. De úgy gondolom, hogy egy picit talán érezhetően is elindultunk afele, hogy egy kicsit szebb legyen ez a kerékpározhatóság Magyarországon. Tehát itt most arra is gondolok, hogy amit említettem is fél mondatban, hogy az erdőtörvény, nem is a törvény szintjén, de rendelet szintjén módosítás alatt van, amelynek köszönhetően akár lehetőség válik jogilag tisztán kerékpáros ösvény létesítésére Magyarországon. Bizonyos folyamatok véghez vitele után.
Tehát akkor azt mondod, hogy van esély arra, hogy számunkra is hegyi kerékpárosnak mondható ösvények jöjjenek létre. Ugye nekem az a bajom ezzel az egészen, ugye volt ez a Pilis Bike projekt, azt hiszem ilyen néven futott, ahol kijelöltek murvás utakat, felfestettek, hogy ez bringázható, stb. Ami tök jó, mert egy gyerekkel elmehetsz egy trekking biciklivel, stb. De azoknak a hegyi kerékpárosoknak, akik kijártak Ausztriába, Szlovéniába, vagy akár csak ide Csehszlovákiába is, azoknak nem tudsz alternatívát ajánlani itthon, hiszen ahol mi szeretünk bringázni, az jelenleg alapvetően törvényellenes, most ezt így mondhatjuk akárhogy, de ez így van. Tehát amerre mi szeretünk bringázni, azok legálisan nem bringázható ösvények, és nyilván itt nem a legvédettebb területekről beszélünk, hanem gyakorlatilag ugye az erdőtörvény értelmében minden olyan ösvény, amin például van egy kék vagy zöld jelzés, és nincsen rajta kerékpáros jel, az illegálisnak minősül kerékpárral. Tehát, hogy itt nem kell mindenféle büntettekre gondolni, meg nem a Jánoshegy átépítéséről beszélünk, egyszerűen egy pirisi montizásról vagy a bükkben.
Igen, és ráadásul az, amiről beszélsz, az a trail parkok kategóriájába esik, tehát amikor önerőből mész fel a hegyre, önerőből jössz le, nem egy extrém nyomvonalról beszélünk, tehát nem túl meredek, nem túl sziklás, és ebből rengeteg van már az környező országokban, pont azért, mert nem szükségeltetik hozzá egy Alpok, nem szükségeltetik hozzá több ezer méter magas hegy, nem szükségeltetik hozzá egy sípálya, vele együtt a felvonó, mint infrastruktúra. Tehát például Csehországban, Szlovákiában együttesen, ha nem akarok pontos számot mondani, mert most hirtelen nem is tudnám a pontos számot mondani, de nagyjából ilyen 70 darab ilyen trail park és bike park összesen, ami várja a kerékpárosokat.
És ezek tényleg olyan buckákon épülnek, ugye van a Single Trail Prod Smerken, vagy hogy kell kimondani, ugye a Challenger határon, vagy a hozzánk közeleső Kálnyica, ami tényleg olyan dombokra épült, amiből 100 számra lenne Magyarországon is. Tehát nem arról van szó, hogy itt csak a Jánoshegy, meg mit tudom én, dobogókő jöhet szóba ilyenre.
Persze, hát Kálnyica, amit említettél is, az talán 150-170 méter szint különbségű bike park, mert ott egy felvonó van, de ott is egy csákányos felvonó van, tehát a legegyszerűbb. Pocsmerken pedig 100 kilométernyi akadálymentesített single trail, amin egy 5 éves kisgyerek is ugyanúgy végig tud gurulni, mint a profi XC bringás. Csak annyi, hogy a profi XC bringás mondjuk 30-40 km/h megy, az amúgy egyirányosított ösvényeken, tehát nincs belőle gond, hogy akkora tempóval megy. A kezdők meg mondjuk 10-15 km/órával gurulnak, élvezik, mert nem akarnak meghalni minden kanyarba, meg minden sziklán, mert nincsen olyan szikla, nincsen gyökér. A profi meg pont azért, mert tempót megy, a bucka már ugratóvá válik, a kanyar már szűkebbé válik, tehát technikásabb lesz neki, és ugyanúgy élvezi.
És ami a nem mindegy, hogy tényleg a smerkembe szakadó esőben, vagy eső után is tudsz menni, mert olyan döngöld murvából építették a talaját, hogy egyszerűen nem az volt elsüllyedt, mint a mocsárba.
Hát nem csak az, hogy döngölt, hanem ez egy speciális anyagösszetételű felszínkezelés. Plusz nagyon fontos az, hogy egy ilyen ösvény nem csak úgy jön létre, hogy valaki húz egy vonalat az erdőbe, és akkor azt ott kialakítják, hanem ezeknek az ösvényeknek nagyon sok specifikációnak meg kell felelnie. Teszem azt a vízlefolyás miatt is, hogy minél kevesebbet kelljen karbantartani az ösvényt, minél kevésbé befolyásolja a vízlefolyást a környezetében az odaépült ösvény, ne álljon meg a víz a kanyarokban, a buckák között. Tehát ezek nagyon, nagyon fontos, apró részletek, amiket mondjuk egy általános kerékpáros felhasználó észre se vesz, csak mosolyog a nap végén, még eső után is.
És akkor itt nagyjából ugye rá is lehet térni az anyagi részére ennek a dolognak, mert azért, ha ezt így elmondod, hogy ez egy speciális anyag, speciális nyomvonal, dőlés, stb., ebből nekem az adódik, hogy ezt megint csak nem a haverok ássák ki maguknak.
Nem, hát ez nagyon sok tudást igényel, hogy ez jó legyen, és emiatt egy ilyen ösvény létrehozása mondjuk úgy 2 és 6 millió forint per kilométer között letehető.
Per kilométer? Tehát akkor, ahol 30 kilométer van, amiről beszéltünk, mennyi van smerkembe?
100.
100. Bocs? Akkor az így, tehát az több mint 500 milliárd forint csak a megépítés költsége?
Így van, ugye ez...
Biztos kaptak mennyiségi kedvezményt.
Ott az erdészet volt a fő beruházó, aztán az állam és a helyi önkormányzat. Ők hárman.
Várjál, tehát az nem is egy magán cég, mondjuk úgy, hogy profit termelő tevékenységeként alakult ki, hanem maga, tehát a másik irányból jött az akarat?
Igen, igen. Tipikusan ott is abból jött az akarat, hogy megszűnt a bevételi forrás, a turizmus nem nagyon volt aktív, ott egy bányászatvárosról beszélünk, és kellett valami bevételi lehetőség. És megjelent a színen egy Tomasz Kwasniewska nevű ember, aki azt mondta, hogy nekem van egy ötletem, csináljunk ide trailparkot. Csak kellene ennyi pénz.
És ez a 500 milliárd forint, ez addig néz ki soknak, amíg én akarok házat venni Budán, de igazából, tehát ha már állami büdzséből nézzük, tehát 500 milliárd forintból szerintem nem nyitják ki az ajtót a Puskás Ferenc stadionba.
Ez csak az ösvények anyagi és előállítási költsége, tehát ez még nagyjából 200-300 millió még hozzájön, plusz hogyha akarsz kiszolgáló épületet, akkor azt is számold vele. Tehát mint ahogy posmerkem.
Legyen egy milliárd.
Egy milliárd az már úgy nagyjából jó.
De srácok, ott most éppen 100 kilométerekről beszéltek, és azért az egy eléggé más liga. Én most csak belenézegettem éppen, hogy ez az elhíresült Tát, Magyarósbánya, Péliföld, Szentkereszti kerékpárút, amiből állt most a balé, hogy ott 7 kilométerre 166 millió forintot irányoztak elő, a végén abból megépült 781 méter. A maradékot meg csak felfestették, tehát...
De nyugtass meg, hogy az összeg elfogyott.
Elfogyott, úgyhogy most vizsgálnak is az összeg után ügyészségnél. Csak inkább azon gondolkoztam, hogy ha mondjuk egy kerékpárút építéshez képest, hogyan aránylik itt a költség? Tehát, hogy az egy kilométernyi kerékpárút, az tényleg így a több 10 millió kategória, itt meg arról beszélünk, hogy talán 6.
Oké, de ilyenkor szerintem nem a haver cégeknek van leosztva, és nem lopják el a 90%-át, mert lesz valaki, aki ezt saját projektjének.
Meg ami nekem felvetődött kérdés, Feri, hogy összesen most neked arról van tudomásod, hogy hány méter vagy kilométernyi bringa park fog épülni?
Nem tudok pontos adatokat mondani. Ami biztos, hogy Lilafüredi libegő tulajdonosa meghirdette már, hogy két nyomvonalat alakítanak ki, bike park szinten, Tehát az egy extrém nyomvonal lesz, meg egy kevésbé extrém nyomvonal. És talán ők ebben a pályázatban vannak, tehát az a négy singletről, ami a pumpa pályák mellett van, az egyik ez. Az egyik az Fóti, tehát azt tudjuk, hogy az nem bike park szintvonalú, illetve szintű lesz, hanem az egy inkább ilyen rekreációs. Gyanítom, hogy a fennmaradó kettő pályázat is hasonló lesz. Ugye a Sopron az félhivatalos-hivatalos. Nagyjából vannak tervek, tehát tudok projektekről, amik futnak, és azon dolgoznak, hogy minél hamarabb hivatalosan is trailpark vagy bikepark nyíljon Magyarországon. Tehát ne csak egy ki.
Vajon Lilafüreden most nagy pénzért kinevezik hivatalossá azt a pályát, amit egyébként srácok építettek maguknak, és baromi jól funkcionál, vagy lesz valami hathatós építkezés is ott? Tudsz erről valamit? Csak így a magyar megszokásból kiindulva, hogy általában úgy szokott történni valami, hogy aztán eladjuk pénzért a semmit, ami már készen van mások társadalmi munkájából. Én csak ezért próbáltam erre célozni, de...
Nem tudom. Amennyire látni az információkat, a lilafüredi fejlesztés meghirdetésénél kommentekbe, hozzászólásokba az látszódik, hogy a már meglevő négy nyomvonal építői nem tudnak arról, hogy az ő nyomvonaluk lesz továbbfejlesztve, vagy hivatalossá téve. Tehát ebből kiindulva én úgy gondolom, hogy ez a meghirdetett fejlesztés, ez egy teljesen új projekt.
Igen, mondjuk a kommentek érdekesek voltak alatta, itt a nagy mellényű gyerekek lejöttek észt osztani, és itt ugye nem az XXL-re gondolunk a nagy mellényűnél. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi fog belőle kisülni. Láttunk már ilyen kezdeményezéseket, ahol megmondó emberek úgy gondolták, hogy ők szarták a spanyol viaszt, aztán túró se lett belőle. De ha már itt tartunk, van egyáltalán Magyarországon bárki, aki tud ilyen pályákat építeni? Most én itt inkább a pump track-re gondolok, mert ugye az egy kisebb költségvetésű, kisebb helyen el kell férnie. Viszont ott tényleg, tehát ott meg kell maradni a lendületnek bringázás közben, tehát szerintem abba kell több tudás, mondjuk úgy.
Abba kell talán a legtöbb tudás, de az a legegyszerűbb elsajátítani, meg talán a legegyszerűbb jól megépíteni olyan szempontból, hogyha valakinek van affinitása, meg csinált már ilyet, akkor azért abból jól is kijöhet.
De van itthon ilyen ember, aki ilyet tud építeni?
Én tudok 2-3 olyan embert is, aki külföldön nagyon sok ilyen épített. Ott a Tartomi, aki a Velosolutionnek rengeteg aszfaltozott és nem aszfaltozott pumpapályát épített Ausztriában, Németországban is talán, vagy Németországban.
Na akkor ebben is jók vagyunk igazából, tök jó.
Tehát szerintem egyébként egy pumpapályát kevésbé lehet elrontani talán, mint egy jó single trailt. Vagyis hát, mint egy single trail, hogy ahhoz, hogy az jó legyen, ahhoz sokkal több tudásra és odafigyelésre van szükség. És itt a jóra arra gondolok, hogy ez hosszú távon működőképes legyen.
Gondolom, itt a vízelvezetéstől kezdve minden számít. Tehát akkor igazából annak örülünk, hogy vannak magyar szakemberek arra, akik mondjuk pump track pályát, pumpapályát építsenek, de vajon egy rendes bike park létrehozásához kell-e külföldi szakembereket igénybe venni, vagy ez is megoldható házon belül?
Amennyire látom, és amennyire átfogóan az embereket ismerem is, nagyon sok lelkes és ügyes ember van, aki ás, fúr, farag, de ezt én úgy gondolom, hogy mivel itthon még soha nem csináltak ilyet, így legjobb esetben is ildamos külföldi bikepark, trailpark építő tervezőt megbízni, legalább csak a tervezési fázisnál.
Egyébként most nyilván hülyeséget kérdezek, de akkor ezek szerint vannak ilyenek. Tehát van olyan cég, akit te megkereshetsz, hogy figyelj, itt van a Pirisi hegységünk a komoly 950 méterével, és itt meg itt szeretnék egy bikeparkot, és gyere ide, és tervezd meg.
Hogyne, persze. Nekem az a tapasztalatom, hogy a legtöbb osztrák, cseh, szlovák, lengyel parktulajdonosok nagyon nyitottak, és nem úgy állnak hozzá, hogy na, nem kell nekünk egy konkurencia, hanem először így csodálkoznak, hogy honnan jöttünk, aztán teljesen nyitottak, tehát van az a toll vastagság, amivel tudnak írni egy számlát, és segítenek.
Igen, pont erre akartam mondani, hogy van elképzelésed, vagy infód arról, hogy mondjuk egy ilyen, mondjuk egy kányica szintű bikeparknak felvonul nélkül mennyi lehet a költsége? Tehát ahol van, mit tudom én, 4-5 pálya, pár kilométer hosszan, tehát tényleg nem 100 kilométerekbe gondolkodunk.
Alapvetően nem tudok összegeket, azért ezek eléggé üzleti.
Egyedi, gondolom. Meg hát egyedi, hogy
miért. Egyedi az is, de üzleti titok is. De az abban nagyjából minden park tulajdonos úgy alapvetően egyetért, hogy önmagában egy bike park felvonós, nem önfenntartó, tehát nem az év biznisze egy bike parkot csinálni. Ahhoz, hogy egy bike park gazdaságos legyen, ahhoz kell egy nagyon jó téli szezon, ahol a síelők kiegészítik a nyári deficitet.
Tehát akkor azt mondod, hogy például egy kányica sem tud pozitív lenni? Mert most oké, ott is van sífelvonó valami, ugye az az őskövület felhúzós, de nem hinném, hogy ott nagy téli szezonok vannak izével, hüttékkel, meg osztrák milliárdosokkal.
Nem, kányica egyébként egy kicsit határeset, tehát ha már velük példálózunk, azért határeset, mert egy kicsi parkról beszélünk, nagyon kicsi infrastruktúrával, de szerintem, ha kivennénk a Európa harmadik legnagyobb méretű kerékpáros fesztiváljának a bevételét az ő büdzséjükből, mert ők szervezik Európa harmadik legnagyobb kerékpáros fesztiválját, akkor szerintem ez a park eléggé nullszaldós lenne. De ez, mondom, ez csak találgatás, mert azért egy ilyen az üzleti titok szintjén van.
Az oké, de nyilván bike fesztiválok, csapatépítő, céges tréningek, stb. Tehát nyilván nem csak abból élhet meg egy ilyen park, hogy lemennek a srácok biciklizni.
Nem, de azért azt is lássuk be, hogy nem minden park csinálhat egy hatalmas nagy fesztivált, amiből rengeteg pénze van. Meg mondom, ezek a bike parkok, ahol van egy felvonó, amit üzemeltetni kell, ami szinte 0-0-10.
De ha nincs felvonó?
Ha nincs felvonó, az a trail parkos kategória, ahol önerőből is fel tudsz menni, esetleg van buszos felszállítás, az megint egy más kérdés, az már önfenntartó tud lenni, hisz sokkal kevesebb a kiadásod, és hogyha megfelelő szakember alakítja ki az ösvényeket, itt visszautalok arra, amit az előbb említettem, hogy különböző dőlésszögű az ösvény a vízlefolyás miatt, különböző speciális kialakításokat építenek be az ösvényekbe, hogy például a kevésbé profi kerékpáros ne farolja szét, vagy ne fékezze kagylósra a kanyar előtti szakaszokat, akkor a karbantartási időszak ki tud tolódni akár 3-5 évre is, így az a költség is hatványozódik, és mellé tesszük még mondjuk a rendezvényeket, saját rendezvényeket, akkor igen, egy trail park igenis önfenntartó tud lenni.
De akkor ez azt jelenti, hogy sok-sok meló meg ötlet kell ahhoz, hogy egyáltalán pozitívba forduljon a mérleg. Felvonó nélkül.
Az elején. És ez abban merül ki, hogy ki kell alakítanod. És utána üzemeltetni kell.
Jó, de nyilván ilyen üzleti tervben, mit tudom én, 5-10 éves tervben gondolkozik, aki bike parkot akar, vagy legalábbis...
Gondol. Hát szerintem az egy elvárható időszak, igen, az 5-10 év minimum, igen. Nem csak a trail parknál, bike parknál is mindenhol. Persze. Sőt, a bike parkoknál ugye egyre nehezebb helyzet, mert a téli szezon egyre kisebb, kevesebb, és egyre szegényesebb. Tehát jobban oda kell figyelni.
De akkor simán lehet, hogy egy ilyen leogangi bike park is gyakorlatilag a tél nélkül, mert ugye nyilván ott egy brutál téli szezon van, gyakorlatilag tuti bukta lenne, pedig
Leogang megint csak egy speciális helyzet, mert ugye tudod te is, hogy Leogangban rengeteg kilométer van, meg rengeteg felvonó, tehát ott tudsz olyan bérletet venni, hogy tulajdonképpen körbemész egy 100 kilométeres kört úgy, hogy csak fölfele, csak felvonóval mentél, és mindig más felvonót használsz. De úgy gondolom, hogyha most ez a covidos helyzet nem alakult volna ki, akkor azért eléggé dolgozni kell az ilyen bike parkoknál, hogy a kisebbekre gondolok, tehát nem a Leogangra mondjuk, hanem mondjuk egy Semmeringre, hogy kellő bevételt szerezzen. Tehát ahhoz, hogy egy bike park önfenntartó közelébe kerüljön, ahhoz folyamatos fejlesztésekre, karbantartásokra van szükség. attrakciókra van szükség, tehát mit tudom, kisebb-nagyobb rendezvények, versenyek. Meg a triaparkokban az a jó, az is nagy különbség a bike park és a triapark között, hogy a bike park egy nagyon szűk szegmensből halászik. Tehát mivel extrémebb nyomvonalak vannak a bike parkban, mert meredekebb, sziklásabb, stb., ezért egy bike park felhasználó közösség, mondjuk arányaiban nézzük, mondjuk egy 10-es skálán 2, a fennmaradó 8 viszont el tud menni triaparkozni. Mert ugyanúgy az 5 éves gyerek és a 99 éves apuka is, ugyanúgy a nagyon kezdő és ugyanúgy a nagyon profi is triaparkozni tud élvezettel. És teljesen mindegy, hogy az cross country kerékpárral, maratonos kerékpárral, kis rugóutú kerékpárral, vagy egy nagyobb rugóutú kerékpárral teszi. A triapark egy tök, hogy mondjam, ilyen univerzális felhasználói terület, ahol széles körbe bárki élvezettel tud terepkerékpározni. És még mindig nem dózerutakról beszélünk.
Tehát akkor, ha úgy veszük, igazából ezek a pénzek nem feleslegesen kerülnek elköltésre, hiszen komplett családoknak hétvégi szórakozását elégítheti ki esetleg. Tehát ha megnézzük például a Hermina Bringa Parkban, mi is járunk ki a gyerekekkel, mondhatni, hogy ott tanultak meg a gyerekek úgymond ilyen terepen ugratós körülmények között biciklizni, mert tényleg ott tehát nem volt az a veszély, hogy belehalnak ebbe a dologba.
Persze, ennek a Latin Magyarországos Bringa Park programnak egy nagyon jó alapja van. Tehát ez a pumpapályák, a crosspályák, amikre lehetett pályázni, ezek a terepkerékpályázás alapjai tulajdonképpen. Hogyha valaki pumpapályán gurulgat, és mondjuk úgy, hogy edz, akkor nagyon jó alapja lesz, hogyha ki akar menni majd terepre. Feltéve, hogyha lesznek Magyarországon terepek. És legálisan.
Egyébként tudsz olyanról, mint például a Vexel Trailen is van, ugye ott az alsó részen, hogy mondjuk oktatás, tehát hogy azt mondom, hogy van 3 gyerekem, és szeretném, hogy megtanuljanak üzembiztosan terepen kerékpározni, és be lehet őket iratni mondjuk egy ilyen bringa pumpa pályán, vagy trail parkban arra, hogy szakértő emberek megtanítsák őket.
Hát pont az ilyen kisebb bringa parkokban, ahol pumpa pálya van, meg kicsit ugrálós részek, ilyenekre szoktak elmenni egyesületek. Magyarországon jelenleg, amennyire tudom, 2 olyan egyesület van, aki nagyon erőteljesen oda teszi magát a utánpótlás, terepkerékpáros utánpótlás nevelésükre. Ez az egyik a szuperiós csapat, akik borzasztó aktívak, nagyon ott vannak mindenhol, és egy jó közösséget, egy nagy jó közösséget építettek ki. A másik a gödöllőiek, a bike zónosok, akiket ismerek ilyen téren, ők is a fiatalokat edzik, nevelik, különböző pályákra mennek, vannak pumpapályára, mennek bike parkokba, mennek ösvényekre, tehát hogy egy széles körű tudást kapjanak a fiatalok. És ugye nem kell feltétlen, hogy a gyerek elmenjen versenyezni utána, terepkerékpáros versenyre mennie. Az a tudás és az a tapasztalat, meg az a reflexszerűen beépülő mozdulatsorok, amiket ilyenkor megtanul a gyerek terepkerékpározás során, az egy borzasztó jó alap, hogyha ő kimegy a városba közlekedni a forgalomba akár.
Nekem is ez volt igazából a gondolatom, és hogyha már többen elfelejtettek, hogy itt vagyok az adásban, sziasztok, én még mindig veletek vagyok. Hogy ezek a bringa parkok egyébként maga a közlekedés biztonságból, és pont, hogy az ilyen utánpótlás nevelés, de hogy a gyerekkerékpároztatás szempontjából egy ideális terep lennének, hiszen le vannak zárva a forgalomtól, és hogy nem annyira nehezek, ellenben nem csak az van, hogy egyenes úton járkálni, mondjuk a járdán.
Teljes mértékben egyetértek ezzel, tehát szerintem az a gyerek, aki terepkerékpározik, és nem csak aszfalton gurul, hanem akár terepen, sziklás, köves, gyökeres körülmények, saras körülmények között gurul, és otthonosan érzi magát, az sokkal kevésbé tud balesetet szenvedni, akár egy városi forgalmas körülmények között is. Persze mindig ott van a külső faktor, a külső tényező egy ilyen szituációban, de sokkal jobban tudja kezelni a helyzeteket. Kevésbé pánikol be, mondjuk, ha egy patkáról le kell gurulni, kevésbé pánikol be, mondjuk, hogyha egy vízelvezető csatornán át kell gurulni. ilyenekre gondolok.
Hát meg arról nem beszélve, hogy ezek a területek ugye jól megközelíthetőek, tehát hogyha valami gond lenne, akkor ugye egy mentő vagy bármi oda tud jönni, vagy ad abszurdum egyébként van elsősegélyellátó hely is egy ilyen bringa parkban, úgy gondolom, mint alapfelszerelés.
Mind a bike park, mind a trail park alapvetően kötelezően egy ilyen folyamatos egészségügyi ellátást, vagy hát ilyen felügyeletet biztosít. Annyi, hogy a bike parkok ugye a meredekségekből eredően nehezebben megközelíthető a mentőegységek számára. Nem egyszer láttunk már mi is olyat külföldi bringa parkokban, hogy helikopteres mentés zajlott éppen. A trail parkok esetében, mivel akár egy magyar területen elképzelhető dombságban, hegyeken is ki lehet alakítani élvezetes trail parkot, ezért a mentés is egy teljesen más szinten van. Sokkal könnyebb megközelíteni. Magyarországon nagyon sok a nyiladék, nagyon sok az erdészeti út, ahomin terepjáróval beljebb lehet menni a hegyre. És mivel nem is annyira meredek a nyomvonal, ezért kevésbé baleset veszélyes is.
Igen, tehát hogyha baleseteknél maradunk, és még a műsor legelején említettétek ezt a kalandos 60-i bringa parkot, amit az első baleset után bezártak, ugye a balesetek mindig történnek, és mindig is lesznek, főleg ugye a bringában, tehát hogyha csak alapszinten egy pedálnak egy SPD pedálrendszernek a megtanulásánál vagyunk, mindenki eldől, mindenki elesik. Mi a garancia abból, hogy a bringa parknak az üzemeltetője az első baleset után nem fogja bezárni a bringa parkot? Ki a felelősség, ha ott valaki elesik?
Ez megint csak arra vezethető vissza, amit korábban mondtam a komplexitásban, a négy tényezőből a bringás, az építős. Ha valaki épít egy nyomvonalat, akkor igenis vállalja a felelősséget, mert úgy építi meg, hogy a legjobb tudása szerint és mindennek megfelelően. Ami nem zárja ki azt, hogy azon a nyomvonalon adott esetben baleset történjen, mert tudjuk jól, hogy egy 20 forintos tábla nekem nem parancsol, tehát ha ki van írva, hogy ez dupla fekete pálya, és én még életemben nem terepkedik fel, aztán akkor is tuti rá fogok menni, és összetöröm magamat. De én úgy gondolom, hogyha valaki úgy építette meg a pályát, hogy ő maximálisan ezért felelősséget vállal, mert vállalhat, mert mögé tette a tudást, akkor ebből nem lehet gond. Biztosítani kell a megfelelő egészségügyi ellátást, tehát teszem azt, egy ilyen parknak kell lenni egy olyan ambulánsnak, aki horzsolásokat, egyéb dolgokat el tud látni, illetve fel tudja mérni a helyzet súlyosságát. De erre is már láttunk példát saját bőrünkön, tapasztaltunk külföldi parkokban is, hogy ott helyben úgysem látnak el ilyeneket. Tehát például kificamodik a lábujjad, vagy a kézujjad, és furcsa szögbe áll, akkor biztos vagyok benne, hogy ott helyben senki nem fogja neked helyre rakni, hanem rögtön az lesz az első, hogy üljél be kocsiba, vagy hívunk egy mentőt, és be kell menni a kórházba, ahol röntgeneznek, és utána teszik helyre, hogyha úgy látják a röntgen alapján, hogy helyre tehető.
Egyébként én itt egy picit vitába szállnék ezzel, tehát szintén a Hermina Bringa Parkból kiindulva, ott a büfén kívül nincsen orvosi ellátás. Egyebek ugye az egy közpark gyakorlatilag, ahol épült egy ilyen pumpapálya. Tehát ha én szülőként nem tudom megértetni a gyerekemmel, hogy amíg nem tudod megugrani, ne ugord meg, és ő megugorja és elesik, nem hinném, hogy a pályaépítő felelőssége az, hogy a szülő vagy a gyerek hülye. És ezt most én nyíltan kimondhatom, mert van gyerekem, és biciklizünk azon, tehát egy esés bármikor előfordulhat, túlvállalhatja a gyerek, már fáradt, stb. Stb. Tehát nem gondolnám, hogy egy pályaépítőnek a felelőssége lenne az, hogy valaki hülye.
Nem, nem.
Vagy egy szülő hülye, mert ugye nyilván én vagyok a felelős a gyerekért, ha ott vagyunk, és ha én nem állítom le, vagy nem tudom neki megfelelően elmagyarázni, miért a pályaépítő lenne a hibás?
Ezzel egyetértek, nem a pályaépítő a hibás, hogyha az a pálya annak megfelelően van kialakítva, ami, tehát funkcionálisan megfelelően van kialakítva, az egy pumpa pálya, akkor ne legyenek rajta mondjuk dropok.
És nyilván mellette például pont a Herminán, meg a Nagy Dörtre az menjen rá, aki látott már ilyet. Tehát
szerintem a Herminán is kin vannak a tájékoztató táblák, az információs táblák, hogy hova tévedtél te most éppen, milyen pálya előtt állsz, mit lehet rajta csinálni, és nagy valószínűséggel a park egyik tábláján van egy telefonszám is, vagy egy elérhetőség azokhoz, akik építették. De
mondjuk most, hogy mondod, szerintem maximum az lehet, hogy ahol be kell menni az egész parkból, ott lehet kint valami tábla, amit én sem olvastam el soha, de nyilván ez valahol valószínűleg le van írva.
Tudod, a szabály nem tudása nem mentesít a szabály betartása alól.
Igen, igen.
De visszatérve erre a felelősség kérdésre, én úgy gondolom, hogyha most nagy vonalakban nézve, teljesen mindegy, hogy bringa park, bike park, trail park, bármiről is beszélünk, itt ha az szakszerűen van megépítve, akkor bátran lehet vállalni azt, hogy ha valaki sérülést szenved, akkor fel tudod vállalni azt, hogy ez rendben volt ez a pálya, és nem azért szenvedett sérülést, mert rosszul van létrehozva az a nyomvonal.
Meg hát nyilván itt a szülőkben is kellene lennie adni önkontrollnak, hogyha nekem a gyerekem elesik a pályán is, amikor eltöri a kezét, akkor nem a pálya építőjét próbálom hibáztatni, hanem a saját hülyeségemet, hiszen én vittem oda bringázni, én nem magyaráztam el neki megfelelően, stb. Tehát, hogy itt azért sokszor ugye ebbe a világba átesünk a ló túlsó oldalára, hogy ha a gyerek neki megy a villanyoszlopnak, akkor a közútkezelő a hibás, aki odarakta a villanyoszlopot, tehát nem tartom túl jó iránynak ez sem.
Ez nem jó, és ilyenek mindig lesznek szerintem. Tehát mindig lesz olyan, aki tojik a jelzésekre, nem olvassa el a táblát, nem olvassa el a figyelmeztetést, de megint visszakanyarodunk oda, hogyha én, mint építő, tudom, hogy ez szakmailag rendben van, ez a nyomvonal, akkor bátran odaállhatok, és azt mondhatom, hogy hát a hiba nem az önkészülékében van.
És egyébként valaki ezeket az elkészült projekteket át fogja venni, kvázi szertifikálni fogja valamilyen szakmai szempont alapján? Tehát honnan lehetünk biztosak abba, hogy az akárkik által megépített akármilyen pályák megfelelnek ilyen követelményeknek?
Én nem pályáztam, így nem tudom. Azt tudom, hogy a pumpapályáknál voltak terv lehetőségek, amiket lehetett választani. Tehát voltak előre gyártott opciók is. De nem tudom, tehát nem hiszem, hogy fel lesz kérve mondjuk a kerékpárszövetségtől bárki, hogy pumpapálya ellenőrzésre kimenjen.
Igen, de nyilván az is leszűkülne egy pár emberre, aki mondjuk itt Magyarországon azt mondaná, hogy végigmegy a pályán, és azt mondja, hogy igen, rányomom a pecsétet.
Hogy látod a jövőt? Ugye 23 Bringa Parkról volt szó a műsor legelején. Meddig épül fel az összes? Mikor lesz mindegyikbe üzemelve? És mi a következő lépés ezután? Lesznek többek, vagy ezután ezek lesznek bővítve?
Arra kérdésre válaszolva, hogy mi lesz ezeknek a átadási ideje, meddig készül ez, ha jól tudom, akkor a program kiírásban úgy szerepelt, hogy jövő év májusáig kell átadni mindegyiket, amelyik pályázat nyert. Tehát ez elég rövid időn belül kézzelfogható lesz ez a 23 pályázat. Tomei már említette is, hogy a Csömörit állítólag át is adták. Tehát,
igen, ott megkérdeztem a Dávidot a Decathlontól is, és őtőle jött a válasz, hogy át van már adva.
Igazából a pumpapályákban az is egy nagy előny, hogy nagyon gyorsan papír alapról egy fizikailag fogható, használható pumpapályává válik valami. Nem sok engedélyeztetés kell hozzá, nem sok procedúra van. A jövőre nézve az meg az aktív Magyarország kormánybiztosságon múlik, hogy a jövőre nézve akarnak-e ilyet még folytatni. Szóval az biztos, hogy a program mellett van 2 vagy 3 park projekt is, ami folyamatban van már több éve, hogy ne csak egy 2 kilométeres nyomvonal épüljön itt-ott-amott, síkabb, kevésbé síkabb területeken, hanem igazi park, bike park és trail park is létrejöjjön Magyarországon végre, és ezzel elinduljon Magyarország is a terepkerékpáros történelembe. Ezeknek egyébként az egyik jövőképnek az egyik alapja az, hogy a jelenleg hatályos erdőtörvény egyik rendelete hamarosan módosul, és ahogy azt említettem, és korábban ez alapot ad majd bizonyos folyamatok elvégzése után bárkinek, hogy már meglevő illegális, vagy még nem létező nyomvonalakat építsenek.
Hát igazából maximálisan csak támogatni tudjuk ezt, tehát én örülnék a legjobban, ha itt 5 éven belül tényleg minden nagyvárosban lenne a belvárosban egy ilyen park, vagy valahol elérhető közelségben, mert tehát igazából én emlékszem, megdöbbentem, amikor kint voltunk a Párizs-Roubaix-t megnézni, és a Roubaix-ba a velodrom mellett, ugye ahova befutnak a Párizs-Roubaix versenyzői, egy olyan BMX cross pálya van, hogy így az államat azóta is ott húzom a porban, és igazából Roubaix ebből a tekintetben se nem egy BMX világ nagyhatalom, se nem egy nagyváros vagy egyebek, tehát hogy igazából a legtöbb helyen azért ezek a four cross, BMX cross, pump track, egyéb pályák, ezek azért úgy hozzátartoznak a város látképéhez.
Ez hál' Istennek, ahogy látszik is a programból, ez elindult ez a folyamat Magyarországon. Szóval pár hete meghirdették a aktív turisztikai fejlesztési programot is, tehát az állam elég nagy összeget elkülönített ilyen célú fejlesztésekre. Egyelőre még nincs meghatározva, hogy ebben mi tartozik bele, tehát akár egy kalandpark is jelen pillanatban ide tartozhat, de úgy látom, hogy azért van előremutató irány, tényleg jó irányba tudunk haladni, több ember sok munkája van benne, és talán most már lassan beérik.
És azért, hogyha jól látom, tehát itt is az van, hogy nagyon sok kvázi saját szabadidőt, meg akár pénzt is bele kellett tenni ahhoz, hogy ez az egész mondjuk így az elmúlt 5 évben eljusson idáig. Tehát, hogy kicsit mindig kell ez az alulról építkezés, meg társadalmi nyomás, meg fene tudja.
Csak így működik. Tehát kell a rugalmasság, kell egy tisztelet, egy elszántság, és pénz a zsebbe. Sajnos a saját.
Talán ez utóbbiból van a legkevesebb.
Igen, de hál' Istennek egy ha bárki most létre akarna hozni egy ösvényt, akkor úgy gondolom, hogy addig, amíg eljutna az első kapavágásig, addig nem is kell sok pénz a zsebbe legyen. Csak a kitartás, a tisztelet és a rugalmasságból kell egy nagy halommal.
És ebből általában 2 szokott hiányozni.
Vagy 3. De itt arra, tehát az is egy fontos tényező, hogy már meglevő illegális nyomvonalak is válhatnak legálissá, hogyha kellőképpen kidolgozzák annak a hátterét, és belesimulnak a lehetőségekbe.
Ez szerintem egy nagyon távoli jövő lehet. Egy kevésen lévő illegális pálya, ami legálissá válik.
Azért távoli jövő, illetve szerintem egyáltalán nem jövőbe illő kép, mert pont a kevés egész területe kiemelt természetvédelmi terület. És nagyon nehéz lenne olyan sávot találni, ami a hegyről lejön, hogy kikerüljön minden olyan piros zónát, amin keresztül nem lehet ösvényt építeni.
Azért mondjuk Magyarországon láttunk elég sok Natura 2000-es területen épülő félig meddig hodályt, más néven úgynevezett villát.
Ez így van. Mindig vannak rossz példák. És azt...
Igen, meg valószínűleg demagóg lesz, amit mondok, de azok a pályák akkor is ott lesznek, ha illegálisak. És akkor majd nyílik még egy, meg még egy, meg még egy. Tehát, hogy nyilván soha nem lesz legális, csak hogy tehát arra próbálok rávilágítani, hogy tehát ezek a baromi jó illegális pályák akkor is ott lesznek, ha nem engedélyezik őket, és ha engedélyeznék őket, akkor meg lehet, hogy kordában lehetne tartani a továbbiak bővülését, vagy fene tudja.
De ott van a kulcs ebben a mondatban, amit elmondtál, hogy lehetőség van, hogy legális legyen, csak jó eséllyel nem abban a formátumban néznek ki az ösvény, amit elfogadnak, mint ahogy most kinéz, mert éppen keresztül van húzva a nyomvonal egy nagyon védett növény élő területén. És ott kellene tenni mondjuk 10 méteres kitérőt. És úgy gondolom, hogy a legtöbb kerékpáros stílus esetében ez nem egy nagy probléma. Tehát kell egy kis rugalmasság, azt mondani az építő részéről, jó, ott van egy, most mondok egy pont aktuális problémát, ott él egy poloska faj. Egy védett poloska.
Védett és poloska így egy
igen,
mondatban?
Igen, és létezik ilyen, és neked emiatt mondjuk olyan 4-500 métert kerülnöd kell. De ha kikerülöd, még mindig tudsz tovább menni. És az egész nyomvonal legális.
De aki valaha mountain bike-ra ült, és aki ezeket az érveket nem tudja elfogadni, az egyrészt egy igazi gyökér, másrészt egyébként meg nem is mountain bike-os, mert éppen, hogy arról szól a mountain bike, hogy tiszteletben tartod az erdőt, és az ott lakóit, és ott egy vendég vagy.
Hát Béla, te nagyon idealisztikus vagy, szerintem te nem jártál fogasozni a Jánoshegyre. Az a társaság, aki annyit nem tudott megérteni, hogy jegyet kéne venni a fogasra, mert ez egy fenntartható dolog lesz, ha látják azt, hogy ott sok biciklis viszi külön pénzért a bringáját, meg nem kellene új utakat nyitni az egyébként szigorúan védett Jánoshegy egyéb meglévő ösvényei mellett, akkor picit ilyen utópiának érzem, hogy majd ezek az emberek egyébként máshol belátóbbak lesznek.
Az első szavam az volt, hogy gyökeret. És akkor innentől így ezt akkor be is tudtuk skatujázni, hogy ők vajon hova tartoznak.
Szép zárszó a kilátásokhoz.
Igen, ez a klasszikus grószféle élet bölcsesség, hogy ne légy, mert az nem jó az egészségednek, és erre is igaz az, hogy ne légy gyökér, mert az nem jó se az egészségednek, se az erdőnek.
Ne légy Fidesz, vagy mi?
Azaz, úgy. Falanszter. Feri, úgy érzem, itt a végére elértük azért a csúcspontot. Tominál mindenképpen. Így miután magunkra halagrakítottuk a most már, hát szerintem ez most már nem tínézser, hanem inkább a 35 plusz, tehát az én korosztályomnak a nagy részét, aki hallgatott minket, és nem váltott annól fel a fogasra jegyet. Tehát mindig ilyenkor szokott jönni, hogy a billentyűzet mögött tudnak valakinek csak nagy pofája lenni. Nekem még akkor is nagy volt a pofám, amikor még 63 kilósan karbontalpúba csúszkáltam, ilyen teljesen burlesk hasonmásban, és próbáltam egy autóst megölni, mert rám húzta a kormányt. Nyugodtan ezek a fogasozó srácok is jöhetnek, írhatnak a szerkesztőségünkbe, kontrapodcast@gmail.com-ba.
Üdvözlők a PolarX-es boxeres srácokat!
Nem mondtatok, nem jegyeztetek, hogy ezt egy levegővel mondtam el. És veszők nélkül. Feri, nagyon szépen köszönjük, tényleg jó info volt, meg én azt gondolom, hogy tök jó kezdeményezés, meg azért sok áldozat és melód van ebben. Pont ez az ilyen háttéremberekről elég kevés szó esik, hogy mi mindent raktál ebbe bele, ez az egy félig életmű díj lesz.
Reméljük, hogy eljutunk odáig.
Posthumusz.
Köszönöm.
Szent Ferenc, azt hiszi Szent Ferenc lesz mi?
Assisi Ferenc, hogy lesz bike park.
Úgyhogy gyerekek, nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatotok minket. Feri, még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy vendégünk voltál.
Köszönjük, hogy itt láttam.
Megint a műsor végén mondjuk, hogy a Patreonos támogatóinknak nagyon szépen köszönjük a csába, de se baj. Nekik nagyon köszönjük a támogatást. Ti meg, hát próbáljátok meg bringázni, vagy kint, vagy bent. Egy picit tekerni el. Picit eltávolodni ettől a szaridőtől, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Kontra.